Én is tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki ma este eljött. Örvendünk együtt lenni, és ezzel a tavaszias képpel kívántam első pillanattól egy kis vidámabb légkört próbálni, megteremteni. Annál is inkább, hogy ez a bibliai sorozat, ami előtt állunk, egy úgy, ahogy kedves kollégám bejelentette, egy intenzív és sok kérdésben, a kérdésekre keresendő válaszokban fel fogjuk találni saját kérdéseinket, saját keresésünket. És hát nyilván nem egy behatárolt irányt követ ez a sorozat, hanem meglehetősen szerte ágazó. Mint ahogyan az életben nagyon sokféle kérdés merül fel életünkben, így ez a sorozat estéről estére más-más irányt figyel, mélyít el, és kérdéseket fogalmaz meg. Kérdések, amik vannak, vagy amik lehetnek, vagy amik legyenek a mi kérdéseink, és természetesen felderítjük azokat a bibliai válaszokat, amelyek elfogadható és megnyugtató válaszok, biztató válaszok, ahogyan nevezzük a sorozatban, ami számunkra. Nem akar elmozdulni. Március van, és gondoltam, hogy minden este egy ilyen virtuális virágcsokrot a hölgyeknek illik nekem mutatni legalább, és ezzel köszönteni kedves hallgatóimat, akik hölgyek és jelen vannak. Bejelentem már ma estétől, hogy ennek a sorozatnak, amelynek a nagy címe biztató válaszok az aggasztó kérdésekre, ennek a sorozatnak lesz egy himnusza. Egy olyan ének, amit estéről estére fogunk énekelni. Három vers van. Két versszakot mindig az elején, és egyet befejezésül énekelünk, és mire szombatestére jutunk, holnaphoz egy héti szombatestére, addigra kívülről fogunk tudni egy szép éneket, ami szól arról, hogy hiszek megváltomban. Úgyhogy a következőkben erre az énekre kerül sor. Bizonyára ma este kicsit szerényebben fogunk énekelni, kevesebben is vagyunk, és talán nem mindenki ismeri az éneket. Én biztatóan szeretnék énekelni, mennyire tudok, úgyhogy aki velem tud tartani, és szeretne velem tartani az énekben, hát két első versét akkor ennek az éneknek így ülve elénekeljük, utána pedig imával térünk rá a program további részére. Énekeljünk tehát!
Yeah. Imádkozzunk együtt. Drága jó mennyei atyán, köszönjük neked, hogy itt lehetünk ezen az előadás sorozaton. Köszönjük neked azt, hogy sok olyan kérdésre kaphatunk választ, amely foglalkoztat bennünket is. Mi szeretjük a kérdéseket, és szeretjük a válaszokat, különösen, hogyha veled kapcsolatos, hiszen meg van ígérve, hogy ha kutatjuk az ígét és az írást, akkor egyre mélyebb tudásra juthatunk, és egyre világosabb képet kaphatunk, nem csak rólad, drága Urunk, drága megváltunk, hanem arról is, hogy mi lesz a mi sorsunk. Arra kérünk téged, hogy ma este áld meg mindannyiunkat, add, hogy nyitott szívvel hallgassuk az előadást. Áld meg kedves előadónkat, Józsa Zoltán, lelkész kollégámat, testvérünket, és légy velünk, Uram, estéről estére. Ámen.
Ámen. Ma esti kérdésünk és egyben a tárgyunknak a címe: Ki vagy te, Uram? A sorozatnak a célja kettős, mert azon kívül, hogy a Biblia kultúránk szempontjából lesz fontos minden kérdés, felvetés és az arra meglelhető válaszok, azon kívül olyan praktikus jellegű gondolatokat szeretnék megosztani, amik sajnos tapasztalatból származnak, azért sajnos, mert minél tapasztaltabbak vagyunk, annál idősebbek is. De hát gyűl egy élet alatt sok minden, és mint aki gyermekségem óta szeretem az Urat, és szolgálom őt, ahogy lehetett életem minden korszakában, ez bár változó volt, de mindig volt egy ilyen állandó jellege, hogy a rajongásomból származott Krisztusért és a jó Istenért, és tudom, hogy mennyire fontos ez a tapasztalat által való megismerés. Mert hogy a kettős jelleg jelen van a sorozatban és a kérdések válaszaiban, az abban lesz nyilvánvaló, hogy van elméleti felület, amikor Biblia alapján, logika alapján, esetleg bizonyos tudományágak mentén, amennyire amatőrként elérhet az ember ilyet, fogunk tudni érvelni és elméleti sikon mozogni. Ezen kívül azonban szeretném, ha mély értelműen tudnék megnyilatkozni arról, ami az élet gyakorlata. Ebben a kérdésben, hogy ki vagy te, Uram, az Isten ismeret és az Isten élmény, ahogyan Szigeti Jenő nevezi, az, amire tekintünk. Mert hogy kívülállóként tudunk Istenről, tudunk Jézus Krisztusról, tudunk a Szent Háromságról, vagy egyéb hithez tartozó dolgokról, az kulturálisan fontos lehet. De van egy határ, amelyen túl kell lépni a megtapasztalás területére, és alig akkor tudunk igazán megnyugtatóan valamit Istenről és az ő dolgairól, ha tapasztalatból tudjuk. Mert ugye az elmélet az egy dolog, és a gyakorlat az teljesen más. Az ki teljesíti, ki egészíti, és valahogy valódivá teszi az elmélet részt. Jézus Krisztus, aki azt mondta, hogy az Isten ismeret egyszerűen örök élet feltétele. Az pedig az örök élet, mondta ő, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit te elküldtél, a Jézus Krisztust. Erről az ismeretről szeretnék néhány gondolatot megosztani ma este a hallgatóimmal, és erről szól ez a kérdés. Ki vagy te, Uram? A Bibliából indulunk, és egy alapígét szeretnék megosztani a hallgatókkal, Márk Evangélium a 4. fejezet 41. versét, ahol egy evangéliumi leírásban felvetődik másként a mi kérdésünk, amivel ma este foglalkozunk. Az ige így hangzik, és megfélemlének nagy félelemmel, ezt mondván egymásnak, kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek néki. Jézus Krisztus felől tették fel az ő ellenfelei ezt a kérdést. Egy olyan kérdés, amelyik nem annyira a keresésnek, a tudni akarásnak a kérdése, hanem egy ilyen dacos szembenállásnak a kérdése. Hát ki vagy te? Mintha azt kérdezték volna, kinek képzeli magát ez? És a kérdést kétszer tették fel Jézus munkássága, földi munkássága alatt az ő ellenfelei. Egyszer ebben a körülményben, és leszeretném írni röviden, hogy milyen körülmény volt ez, egy hajóutazás, amikor Jézus és a hallgatói tekintélyes része a tónak, a Genezáret tava, vagy a Tibériás tava egyik oldaláról a másik oldalára kívántak eljutni, és időközben szél támadt, és vihar lett, és veszély az utazók számára. És azt vették észre, hogy Jézus elaludott. Ő nyugodtan alszik, mikor mindenki kapkodik, és szeretne egyensúlyba tartani a hajót, Jézus alszik. És felriasszák őt, és azt kérdik, hogy hát te alszol, nem törődsz vele, hogy elveszünk, tegyél valamit. És erre Jézus nyugodtan föláll a helyéről, és szól a tengernek. És az azonnal lecsendesedik. És erről mondja, hogy megfélemlének nagy félelemmel. Különösen Jézus ellenfelei. Mindig a hallgatói között voltak őszinte, kereső, lelkű emberek, akik jöttek szomjas szívvel Jézus Krisztustól az isteni üzenetet hallgatni, és mindig voltak ilyen hibakeresők, ilyen kötekedők, akik Jézus ellenfelei voltak, és végig kísérték az ő útját és az ő munkásságát. Hát ezek tették fel ezt a kérdést, hogy kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek néki. Szeretnék egy kis kitérőt most arról, hogy zsidó társadalomban vagyunk, Jézus többnyire zsidó hallgatókkal körülvéve, és azok vetik fel maguk között ezt a kérdést, nem tudni, hogy Jézus hallotta-e vagy nem ezt a kérdést, de a kérdés elhangzott. És el szeretném ebben a kitérőben mondani, hogy mit jelenthetett egy zsidó embernek ez a kérdés. Mert sokkal összetettebb a dolog, mint ahogyan első látásra ez úgy feltűnik. Ugyanis itt hatalmi kérdés vetődik fel. Jézus lecsendesíti a tengert, és ami feltűnik, az az, hogy milyen hatalommal teszi ezt. Az imént mondtam, hogy az egyik alkalom ez volt, amikor megfogalmazódott a kérdés, hogy kicsoda ő, és miféle hatalommal teszi ezt. Ez az alkalom, amikor lecsendesítette a tengert. A másik hasonló alkalom egy ördögüzés alkalma volt. Mindkettőre Jézus ellenfelei egyformán reagáltak, és ezt a kérdést tették fel. Ki ez, és milyen hatalommal teszi, amit tesz? Hogy miért fontos nekünk érteni egy zsidó társadalomban ezt a kérdést, az, hogy minket magunkat hozzásegít megérteni ténylegesen Jézus Krisztusnak a hatalmát. Mert nem csak az akkoriaknak és az ottaniaknak volt közük Krisztus hatalmához, hanem köze van a mai embernek is. Közöm van nekem is, és közöd van neked is a Krisztus hatalmához. Érdekeltek vagyunk ebben a kérdésben. Ezért fontos ez a kitérő, amit szeretnék egy kicsit részletesebben elmondani. Hatalmi kérdés. Bizonyára, amikor erről hallunk, akkor gondolunk arra, hogy hát egy társadalomban mindig a családtól elkezdve egészen a nemzetközi társadalmi szerveződésekig fontos mindenkinek a hatalom kérdése. Nem tudom, hogy van itt Erdélyben, beszélnek a családról, a családban arról, hogy ki hordja a kalapot. Vagy hogy melyik kukorékol. Ugye nyilván ezek arról tanúskodnak, ezek a népi mondások, hogy úgy enyhén és finoman ott lappang a hatalmi kérdés már a családba. Hogy igazán ez is Erdélyben ismert, hogy a nők azt mondják, hogy a férfi a fej. De olyan boldogan mondják, mert utána hozzáteszik, hogy és a nő a nyak. Ugye, melyik mozgatja. Ez a hatalmi kérdés nyilvánvaló. Ezzel együtt élünk, és ezt tudni kezelni fontos dolog. Család, társadalom, államok, nemzetközi szerveződések állnak vagy buknak a hatalomnak a helyes szemléletéből kiindulva, és annak helyes gyakorlásától elindulva. Hatalmi kérdés vetődik fel Jézus Krisztussal kapcsolatosan. Na most, nehogy azt higgyük, hogy Jézusnak voltak ilyen adminisztratív ambíciói, hogy ő Izraelbe legyen bárki. Bár próbálták, amikor a kenyérszaporítás csodáját művelte, akkor már-már ott tartottak az ő támogatói, hogy most kell királlyá avatni, mert most egy olyan kampányfogás jött kapóra, mert hogy kenyeret, hát ki nem akarja ezt, hogy csak úgy legyen a kenyér a semmiből. És most kell királlyá avatni, most kell megoldani a nagy problémát, hogy ezeket a rómaiakat elinnen, és aztán így. Jézus Krisztus soha akkor sem, és más körülményben sem, nem volt kapható ilyen adminisztratív hatalomra, hogy azzal megbízzák, vagy azt ő magával ragadja. Nem. Őt a földi hatalom ilyen értelemben nem érdekelte. A hatalmi kérdés, amiről beszélünk, nem, most már bizonyára akik felvetették a kérdést, azok gondoltak erre. De Jézusnál, és abban, ahogyan kiderül az evangéliumból, igazán a probléma, ami felvetődött azzal az alkalommal, nem annyira adminisztratív hatalom kérdésének a kiderítése, a felderítése volt, mint valami más. Mert Jézus számára valóban egy hatalmi alkalom volt ez, amikor úgy vonultatta fel hatalmát, hogy mindenkit lehengerelt, hogy a mai nyelvezetet használja, és ez az volt, hogy ő csodát művelt. Mindenki tudta, ha nem is mondták, hogy itt valami másról van szó. Itt nem egy ügyes ember, egy tehetséges férfiú áll előttünk, itt nem valami hókusz-pókusszal művelt, amit művelt, mert hát a vihart, a tengert lecsendesíteni, ehhez sokkal több kell. Ügyességnél, emberi képességnél. Ezért beszélünk itt csodatevő hatalomról. Egy olyan hatalomról, amely nem természetes hatalom, hanem természet fölötti hatalom. A természet fölötti hatalma Jézus Krisztusnak nyilvánvaló. Az ő egész munkásságát kísérte a természet felettiség, mint hogy ő isteni személy, a Szent Háromság második személye, aki az isteni hatalmat megtestesültként gyakorolta ezen a földön. Szüntelen emlékeztetve az embernek és demonstrálva azt, hogy Isten nem a természet, és nem a természetben van csak, hanem fölötte. Ez a természet fölötti hatalom, amely megnyilvánult szóról szóra így, mert hogy a tengernek, mint természet részének parancsolt az Úr, és az engedelmeskedett. Ez az, amiről beszélünk. Van itt egy kép, ami a zsidók aggodalmát sejteti. Mert ez a tenger és hatalom kérdése elevenen élt minden zsidó emlékezetében. Rég. Évezredek teltek el, vagy sok évszázad, több mint 1000 év, amióta még történt valami természet feletti egy tengernél. Amikor Mózes Isten parancsára felemelte a kezét, a pálcáját a tenger fölé, és akkor nyilvánult meg, talán először így, az Isten természet fölötti hatalma. Az az isteni természet fölötti hatalom, amely képes a tengernek parancsolni. S a zsidók rémülve gondolták végig ezt, akik pontosan tudták, mi történt a vörös tengernél, hogy ott Isten parancsolta vizeknek, és egyszerűen félreálltak, és utat nyitottak a menekült rabszolga zsidóknak, ott Istenről volt szó. Nem csak itt is ez van. Ez volt a nagy vélelmük. Ez volt a kérdés mögött. Mert szinte elismerni kényszerültek, hogy az az Isten, aki akkor a tengert ketté választotta, ugyanolyan könnyedséggel gyakorolja ugyanazt a hatalmat, most, amikor parancsol a tengernek és a szélnek, és lesz csendesség. Ez a régi történelem a tenger feletti hatalmáról Istennek az istenséget hozza előtérbe. A legfelsőbb hatalmasságot. Azt, akit Mózes úgy ismert meg, mint a vagyok. Az örökkivaló, ahogy mi mondjuk. Az, aki Úr mindenek fölött. Azért örökkivaló, mert Úr az idő fölött. És azért áll félre a tenger az ő útjából, mert ő Úr a természet fölött. Ő rendelkezik természet fölötti, idő fölötti hatalommal. S az ő léte, a vagyok, az örökké léte, az nem kérdőjelezhető meg. Még akkor sem, ha sokan megpróbálják ezt. És Jézus Krisztus személyében ez a tény az ő ellenfeleinél egyszerűen rémisztő volt. Mert ők mindenről gondoskodtak, hogy minden helyzetet Jézussal kapcsolatban megoldanak, de erre nem voltak felkészülve, és erre nem volt B-tervük. Úgyhogy el kellett ismerjék, vagy egyszerűen hallgassanak e fölött, a történet fölött, ami a tenger lecsendesítése. Ennyi a történelmi része, amelyből meríthetünk néhány gondolatot ahhoz a válaszhoz, hogy ki vagy te, Uram. Mert jó nekünk tudni, hogy ő a hatalmas. Hogy ő az az életünk ura, akihez hasonlóképpen folyamodhatunk. Nem hiába tanította Jézus, hogy a keresztények így is imádkozzanak, hogy tiéd a hatalom. Nem Istennek van szüksége, nem Jézus Krisztusnak van szüksége, hogy bárki veregesse a vállát, hogy milyen hatalmas vagy. Hanem az ő hatalmának az elismerése, annak felfedezése és megtapasztalása, az nekünk jó. A mindenkori követőinek, a benne hívőknek jó tudni erről a hatalomról. Mert hogy juthatunk határhelyzetbe, jöhetnek életünkben a viharok. És akkor, amikor a pénz sem segít már, amikor az ismerősök is elfogynak, amikor a lehetőségünk eltűnik, beszűkül a kilátás, mi marad? Ilyenkor derül ki, mennyire fontos ez a metafizikai területe a mi létünknek, az Istenre figyelés. A kereszténynek a számára Jézus Krisztus Istennek a hatalmát hozta el, mondjuk úgy fizikailag, ide, ahol mi tengődünk, ide, ahol mi bonyolítjuk a magunk és az egymás sorsát, ahol elfogy a józanész, ahol elhagynak a barátok. Egy ilyen világban el kell ismerjük, és elismerjük előbb-utóbb, hogy tiéd a hatalom. Mert ha nem ismerjük el, akkor még rosszabb. Az önpusztításnak a biztos zsákutcájába jutunk. Nagyon fontos nekünk az, hogy ma este ebben a sereg szemlében, amelyben az isteni hatalmat látjuk, az evangélium leírásából kibontakozni, hogy értsük az üzenetét ennek. Mert hogy el tudjuk esetleg olvasni vagy mondani, ami történt ezelőtt 2000 évvel a Genezáret tavánál, az egy dolog. Az egy kis biblia kultúra és nem több. De áthozni azt a saját életünkbe, a saját esetünkre, hogy határozná meg ez a hatalom a mi életünknek a kritériumait. Hogy szűnjünk meg beképzelteknek lenni. Amikor jól megy, amikor egészségesek vagyunk, amikor oké, minden. Szűnjünk meg nagyképűeknek lenni. Másként nem igen lehet, de erre a hatalomra figyelve Igen. Mert amikor azt mondjuk, hogy tiéd a hatalom, akkor ezzel egy kicsit azt is mondjuk, hogy nem az enyém, hanem a tiéd. Annyira természetes az emberben ez a hajlam, hogy én. Az Isten hatalmának az elismerésével elsősorban az imádkozó jár jól. Mert úgy csatlakozik ez a hatalomhoz, hogy az hasznára lehet, és más mód nincs, mint ez, hogy elismerjük ezt a hatalmat. A Biblia ránk bízza, nagyon sok mindent ránk bíz a Biblia. Nem mond el mindent. Számít arra, hogy intelligens emberek vagyunk, és tudunk a szöveg mögé tekinteni, hogy tudunk a sorok között olvasni. Ránk bízza azt, hogy vonjuk le a bölcs konzekvenciákat. Azt mondják az autósok, hogy csak kétféle autó van. Amelyik meg volt ütve, és amelyik meg lesz ütve. Parafrazálnám ma este, hogy csak kétféle ember van. Aki egyszer kiábrándult, és aki ki fog ábrándulni. Minden ember életében előbb-utóbb valami beköszönt, ami próbára teszi ezt a problémát, a hatalmi kérdést. Önmagunkban bízni, mondjuk a magabiztonság keretéig lehet egészséges dolog. A félénk ember nem messze jut. Kell az élethez egy kis magabiztonság, amit mi magyarok nevezünk is életre valóságnak. Hogy ne félj a víztől, mert ha vérsz a víztől, nem eszel halat. Valahogy így néz ki ez a határig menő bátorság. De azon túl, ott, ahol a félelmek tanyásznak, ott, ahol megáll az ész, ott van igazán értéke ennek a bizalomnak, amiről üzen nekünk ez a történet. Van egy kiáltás a történetben. Amikor Jézus Krisztus alszik, és a tanítványai, akiket mások is biztatnak, hát költsétek fel, hát a ti mesteretek, hát ismeritek őt, hát segítsen valamit, volt, aki sejtette, hogy fog tudni valamit tenni, mert hát még emlékeztek, hogy Kánába a vízből bort parancsolt, és egyéb ilyen csodákat művelt. Egyöntetően felkiáltottak, Mester, elveszünk. Ez úgy tűnik, ez a kis félmondat, mint a kétségbeesésnek a kiáltása. És az is. De nem csak az. Mester, elveszünk, lehet, válhat a legszebb imádsággá. Mester, elveszünk. Olyankor, amikor úgy magunkban meggyőződünk, hogy elégtelen a bölcsességünk, a kurázsink, a pénzünk, a befolyásunk, olyankor a legbölcsebb az, aki legalább befele, legalább fölfele elkiáltja magát így. Mester, elveszünk. Mert ebben a félmondatban nem csak a kétségbeesés van benne, hanem benne van a bizalom. Benne van a bizalom. Az az ember imádkozik így, kiált így, aki megtalálta a forrást. Semmi mást nem akar, nem tud, nem szeretne. Ő tudja, hogy itt van a megoldás. És odaszól. Mester, elveszünk. Gyakran mondjuk, hogy büszke magyar és büszke Magyarország, és van egy bizonyos határ újból, ameddig a büszkeség is elvisz, és ahol jól fog, mert hát ugye az alázatos ember sem mafla, mondta Gálfi Lajos, kell egy kis életre valóság ebben a tekintetben is. Azonban egy ilyen belső összeomlás, egy ilyen lemondás az Isten hatalma előtt elmaradhatatlan. Az az ember, aki magában bízik, és aki másokban, emberekben bízik, azt a Biblia sajnos így minősíti, hogy átkozott. Nem azért, mert valaki megátkozta, hanem azért, mert az átok együtt jár ezzel a túlzott magabiztonsággal. Kiben bízni? Kiben bízni? Magunkban? Másban? Más sem különb. Ugyanaz a nyomorúság, egyik is és a másik is. Ezért van fontossága annak, hogy ismerjük ezt a forrást, a hatalomnak, az igazi hatalomnak a forrását. Istenben, Krisztusban van mindenre erő és hatalom. Van az én és a te életedre, annak viharaira, annak megrázkoztató körülményeire van nála lehetőség, hogy azok elálljanak, elüljenek. Jézus Krisztus a nagy gondviselő. Szinte elképzelhetetlen az ő hatalmának a kiterjedése, a nagysága. Mi emberek az immenzitást a magunk kritériumaival, a magunk bekeretezett kis világában esetleg felmérjük, vagy elképzeljük. De az, aki az univerzumnak a fenntartója, és aki ugyanakkor azt mondja, hogy a fejetek hajszála, nyilván egy metaforáról szól ő, aki azt akarja mondani, hogy semmi nem történik, anélkül, hogy ne tudnám. Ez a gondviselés területe, amelyről beszélünk, ami az ő hatalmának a kiterjedése, erről beszélünk. Olyan terület ez, amelyet igénybe vehetünk személyesen. És amit ismerni kell, ahogy a bevezetőben mondtam, tapasztalatból, és nem csak elméletileg, az az, hogy próbáljuk ki. Ha ma este innen elmegyünk, és nyugtázni fogjuk, hogy ilyen volt, vagy olyan volt ez a ma esti előadás. Ez egy dolog. De ha megtörténik egy lélekben, az, hogy engem ma este megszólított az Úristen, mert nekem ez pont a szükségben jött, hogy merjem megpróbálni, hogy ne bízzam másra, hogy imádkozzék értem. Nem kell filozófia ehhez. Elkiáltani magam akár befele, úgyhogy senki nem hallja, csak ő egyedül, hogy mester, mit tegyek, elveszek. Ilyen probléma, olyan, én nem tudom, kinek milyen problémája van, de ő tudja. S ha ez a gyakorlat elindul ma este, akkor nem csak egy elméleti, bibliai igazságot értettünk meg, hanem elindult valami itt. Elindult egy kapcsolat. Elkezdett mélyülni egy kapcsolat a személlyel. Mert Isten nem egy megrendelő ház, ahol a csapot megengedik, és jön a hatalom. Ő egy személy, akivel kell merjünk kapcsolatban lenni, kapcsolatban maradni. Meg fogjuk látni a hét folyamán egyéb vetületeit ennek a kapcsolatnak. Van néhány előadás, ami ilyen felületeket világít meg ebből a közösségi állapotból, ami az ember és Isten közti kapcsolat. Ez a mai üzenet ilyen személyre szabottnak tanítja meg a Krisztussal való kapcsolatunkat. Mert hogy tudunk egy hatalmas megváltóról, aki a világ megváltója, aki az Istennek az egyszülött fia, aki szenvedett és meghalt és föltámadott és az atyánál esedezik. Ez egy dolog. De ha tudom, hogy ez a hatalmas, ez az én megváltóm, az én megváltóm is, ez egészen más. Hogy ne maradjak többé kívülálló, hogy ne úgy tekintsek Istenre, mint amelyik Dánielnek az Istene, Sidrák Misáknak az Istene, a zsidók Istene. Ezt csináltam Nabukodonozor egy darabig. Aztán, amikor határhelyzetbe jutott, amikor Isten engedte, hogy elveszítse az eszét, nem tudjuk, hogy miért, amikor egy olyan ideg elmebetegséget kapott, hogy állati sorsra jutott, és kivonult a humánus életből, és abból, amikor egyszer csak úgy felébredt, magához tért, akkor többet soha nem mondta, hogy ez az Isten a másoké. Soha többé nem mondta, hogy ez Dániel istene, vagy az zsidók istene, hanem kiállt és azt mondta, most én, Nabukodonozor, áldom és magasztalom az egek urát. Merte vállalni, hogy az az Isten, az én Istenem. Olyan szép, még mindig van belőle, 100 éves vagyok mindjárt, még felveszek az autóba a hátsó ülésre egy-egy idős mamát Erdélybe, akkor látom, hogy csomaggal gyalogol, sporol. És ahogy felül és becsapja az ajtót, összefogja a kezét, és azt mondja, én Istenem, segíts meg. Már nem divat. Ha a fiatalt veszek fel, akkor ahogy beült, már telefon kerül elő. De ameddig van ez a személyes lehetőség, hogy mindent osszunk meg vele. Vele a hatalmassal. Vele, aki a gondviselő. Képzeljük el, hogy az ő kezében vagyunk, ahogy a költő mondja, és ott vagyunk a legjobb helyen. Ehhez kell a hit és a bátorság, hogy egy ilyen személyes kapcsolat alakuljon ki vele. Tényleg fel kell tenni ma este a kérdést. Nekem, bárki legyél, nekem, kicsoda ő? Mert hogy ki a történelemnek és a vallási életnek, ki ő? Ő, az egy dolog. De ki nekem? Hát legyen bátorságunk hozzá, hogy ezt a kérdést tudjuk magunknak megválaszolni. Hogy ne maradjunk kívülállók, szemlélők, akik kicsit idekostolunk, kicsit odakostolunk, tudjuk, hogy egyik vallás, másik vallás, mik az erősségei, mik a gyengeségei, pontosan meg tudjuk bírálni, ítélni, hogy mit kellene, mit nem kellene. De hogy merjük vállalni ezt a sors közösséget, vele a hatalmassal, ezt teszi a bölcs. És ezt a bölcsességet kívánom magamnak, és neked bárki legyél. Hogy legyen meg ez a bizonyosságod az életben, hogy kicsoda ő. Ő az én Istenem, és az én megváltom. Hadd zárjuk egy bibliai példával. Jézus éppen feltámadt halottaiból, és hát a levegőben volt a nagy veszély, amelyik Jézust egy ilyen rómaiakat is kényszerhelyzetben hozó papok kitalációja benne volt még a légben, hogy minden nyomos ok nélkül sikerült Jézust kinyírni, ez volt a levegőben. A tanítványok egy ilyet csapat, akikről azt írja a Szentírás, hogy a zsidóktól való félelem miatt elvonultak és elrejtőztek oda, ahol néhány nappal korábban urvacsoráztak az Úrral. És Jézus beállította zárt ajtók mögött, bement, bejutott hozzájuk, és akkor köszöntötte őket azzal a köszöntéssel, hogy békesség néktek. Aztán 8 nap múlva, rá egy hétre, Jézus visszatért. Nincs magyarázat rá a Bibliában. Olyan egyszerűen átsiklunk az olvasással, hogy nem jövünk rá talán, hogy is van ez. De kiderül, hogy ez a második látogatása Jézusnak, ami pontosan tükörbe történt. Ugyanúgy, zárt ajtók mögött, ugyanúgy közöttük megállt, ugyanúgy köszöntötte őket, hogy békesség néktek, hogy ez miért történt másodjára is. És rájövünk, hogy azért történt, mert az elsőn egy hiányzott, Tamás. És Jézus ezért az egyért. Ezért az egyért. Visszatért, és az egész forgatókönyvet újból végig csinálta. És amiután köszöntötte őket, oda megy Tamáshoz. Mint aki azt mondta, itt vagyok Tamás, most érted, jöttem. Múltkor hiányoztál, nem akarom, hogy elkallodjál. Nekem fontos vagy, Tamás. Nem az a legfontosabb, hogy most már meneküljek az én atyámhoz a gazemberek kezéből. Nekem fontos, hogy mielőtt az atyámhoz megyek, téged keresselek meg. Hallod? És Tamást pontra teszi. Tamás egy ilyen tanítvány, aki titokba... Miféle tanítvány az, aki, ha Jézus nincs ott, akkor azt mondja, ki tudja, mit beszéltek ti, hiszem, ha látom. Olyan könnyen begurulunk ebbe a zsákutcába. A hiszem, ha látom a zsákutcájába. És Jézus elmegy hozzá, mint aki pontosan tudja anélkül, hogy egyeztettek volna. És azt mondja, add ide a kezedet. Tedd ide a tenyerembe. És ide az oldalamba is. Nézd meg, hogy lássad. Hogy én vagyok. Hogy ne kételkedj a feltámadásban. Hogy ne mondjad, hogy az a bigottok hite. Tedd ide a kezedet. És ne légy hitetlen, hanem hívő. És erre meggyógyul Tamás lelke. És elmondja azt, amit kívánok magamnak és neked is ma este. Én Uram, és én Istenem. Nem kért bocsánatot, nem dumált, ennyit mondott. Én Uram, és én Istenem. Legyen ez a válasz, amelyre eljutottunk ma este. Egyszerű. Ki vagy te, Uram? Én Uram, és én Istenem. Amen.
Amen. Nagyon szépen köszönjük az előadást, Zoltán. Holnap este is várunk mindenkit szeretettel. Gondolkodjunk a következő kérdésen. A kérdés az, hogy éle még atyátok és az emberi kapcsolatokról szól. Én szerintem nagyon aktuális dolog, hogy hogyan viszonyulnak a gyermekek a szülők a gyermekekhez, a gyermekek egymáshoz, hogyan viszonyulunk mi emberek egymáshoz. Sok érdekes tanulság van abban a bibliai történetben, amit meg fogunk nézni. De a ma esti előadást is zárjuk le együtt, énekeljük el a énekünknek a 3. versét. Jó, álljunk föl, és utána pedig József testvérrel együtt fogunk imádkozni.
Téged imádunk, mennyei édesatyánk, kik eljöttünk el csendesedni a te lábaidhoz. Köszönjük, hogy megáldottál, ahogy kértük, és azon felül is. Megáldottál a te ígédnek világosságával, és megáldottál azzal a reménységgel, amely születhetik a mi benned vetett hitünkből és bízalmunkból, hogy bár hatalmas Isten vagy, ég és föld ura, univerzumunk teremtője és mindenek fölött való, te kész vagy és képes vagy gyarló porszem életünknek is ura és gondviselője lenni. Köszönjük neked, Istenünk, hogy Jézus Krisztusban ezt ember közelbe és szív közelbe hoztad. Köszönjük, hogy eljött elcsendesedni életünk, elcsendesíteni életünk viharait. És köszönjük, hogy bízhatunk benne, hogy akkor, amikor nehéz nekünk, akkor, amikor elfogynak a lehetőségeink, a benne vetett bízalom és az ő isteni hatalma továbbra is segíthet nekünk. Segíts, kérünk így tekinteni rá, drága Urunkra, az Úr Jézus Krisztusra. Így ismerni őt, ne csak könyvekből, ne csak hallomásból, hanem tapasztalatból. Áldjál meg, kérünk, minden egyes lelket, kik itt voltunk ma este, és add, kérünk, ezt a tudatot, hogy legyünk a te valóságos követőid, akik élünk a te kezed ügyében, akik nem rejtőzünk el emberi teljesítményeink mögé, hanem akik gyarló emberekként készek és képesek vagyunk leroskadni előtted, és segélykiáltásra vagyunk készen. Mert szükségünk van arra, hogy légy segítségünkre, hogy mielőtt lejár a kegyelem, mielőtt lejár az életünk, mi rendbe hozzuk veled és egymással való viszonyunkat, és így váljunk alkalmasakká a te mennyei országodnak a számára. Kérünk, hogy légy velünk a sötét éjszakában, és add a te békességedet a szívünkben, s ha van közöttünk, aki aggodó, gyászoló, beteg, magányos, akkor arra kérünk, hogy szent lelkeddel has az ő életében, és adj kérünk reménységet, és adj gyógyulást, és adj végasztalást a mennyekből. És segíts, kérünk, hogy ez az éjszaka és a megtapasztalásnak, az imában való örömnek legyen az éjszakája, és hozz vissza bennünket holnap is, hogy továbbra is szemléljük a te hatalmadat, a te szépségedet, és a te jellemedet, és tudjunk átalakulni a te képmásodra. Hallgass meg imánkat, és válaszképpen add meg mindazt, ami akaratod szerint való, és ami szükségeinket szolgálja. Drága Urunk, az Úr Jézus nevében kértünk, édesatyánk. Amen.
Amen. Holnap este tehát az emberi kapcsolatokról lesz szó. Ne felejtsük el, hogy egy pár napja volt március 15-e. Mi lehetne jobb példa az emberi kapcsolatokra, nem? Mint a magyarságnak az összetartása. Hogyha jól érezték ma este magukat, jól éreztétek ma este magatokat, akkor mondjátok el, hogy itt van egy a szomszédaitoknak és a barátaitoknak, hogy itt van egy lelkipásztor Erdélyből. Hirdeti az igét, és hívjuk el a barátainkat, ismerőseinket is erre az előadás sorozatra. Jöjjenek! Nagyon fontos téma, emberi kapcsolatok, barátság. Várunk mindenkit holnap este is szeretettel.